vakmerő címben miatt mentegetőzéssel kell, hogy kezdjem. Eleinte nem ilyen témájú előadást terveztem. Eredeti szándékom az volt, hogy végéhez közeledő posztdoktori pályázatom eredményeiről számolok majd be. A nyelvemlékkódex exemplumait vizsgáló projekt kapcsán főként a régi magyar exemplum adatbázisról és Tarnai Andor nyomán az exemplumok és a szóbeliség kapcsolatáról szerettem volna beszélni. Az adatbázis feltöltése és az exemplumok leírása tervszerűen halad, be kellett azonban látnom, hogy mégsem ezt kell előadáson tárgyául választani. Az exemplum irodalom értelmezésekor és leírásakor ugyanis sokszor olyan kérdésekkel kellett foglalkoznom, amelyek nem az exemplumokhoz kapcsolódnak, hanem a középkorkutatás alapkérdéseit érintik. Addig nem beszélhetek az exemplumok és a szóbeliség viszonyáról, ameddig nem világos, hogy mekkora szerepe volt a másodlagos szóbeliségnek, és hogy milyen mértékű volt a korszakban a szövegforgalom. Addig nem vizsgálhatom meg, hogy milyen hallgatóság igényeihez igazítottak egy-egy történetet, ameddig nem világos, hogy egyáltalán milyen olvasók és hallgatók képzelhetők el ebben a korszakban. Addig nem állapíthatom meg, hogy volt-e az exemplum irodalomnak továbbélése, ameddig nem világos, hogy milyen kapcsolat feltételezhető a középkor és az utána következő időszak írásbelisége között. Előadásomban ezért a korszak alapkérdéseiről lesz szó. A kódex pusztulásról, a sokszoros másolatok kérdéséről, a szóbeliségről, a magyar nyelvű szövegek használóiról, a későbbi korokkal való kapcsolatról, a prédikálás szerepéről és a középkor belső korszakairól. A kódex pusztulás. Mezei László nyomán terjedt el az a vélekedés, hogy a reformáció előtti Magyarországon keletkezett kéziratos könyveknek több mint 99%-a elpusztult. Mezei a pusztulási arányszám meghatározásakor abból a feltevésből indult ki, hogy egy-egy intézménytípushoz körülbelül azonos könyvállomány köthető, így az intézmények száma és egy becsült könyvátlag ismeretében megállapítható a korabeli Magyarország teljes kódexállománya. Mezei arra a következtetésre jutott, hogy a középkor végén 45 ezer körül volt az országban őrzött könyvek száma, amelyből legjobb esetben is mindössze 450-500 kódex maradt fenn. Tehát a könyvállománynak körülbelül az 1%-a. Ebből ered a 99%-os pusztulási arányszám. Mezei számítása sok szempontból nem állja meg a helyét. Már magában a tanulmányban is számítási hiba található, kalkulációja nem 45 ezer, hanem 55 ezer kéziratot eredményez le. Mezei tanulmánya után nem sokkal elavult a fennmaradt kódexek számának becslése is. A 80-as évek végén megjelenő Bibliotheca Hungarica című kiadvány már nem 450-500, hanem körülbelül 3000 ma is ismert könyvvel számol. Ezek az adatok régóta ismertek, ennek ellenére azóta is 99 fölötti pusztulásra szoktak hivatkozni a szakirodalomban. A mezei féle számítás további problémája, hogy a nyomtatványok kérdését egyáltalán nem veszi figyelembe, holott a vizsgált korszak végén az intézmények könyvállományának számottevő része már nyomtatott szöveget tartalmazott. A tanulmány nem tér ki arra sem, és emiatt félreértésre ad okot, hogy a becsült könyvátlagból mennyi lehetett magyar nyelvű. Így például ugyanaz a becsült könyvátlag vonatkozik egy apácakolostorra, ahol magyar nyelvű szövegigény feltételezhető, mint egy férfiak által lakott kolostorra, ahol jellemzően latin nyelvű szövegekre volt szükség. A magyar nyelvű szövegekre, tehát a mezei féle pusztulási szám soha nem volt alkalmazható. Mezei tanulmánya a fragmentumkutatás, vagyis a magyarországi könyvtárakban őrzött kódex töredékek feltárásához kötődik. A töredékek feltárása és leírása az 1970-es években kezdődött és a mai napig zajlik. A tanulmány a munka korai szakaszában kutatási beszámolóként született, amelyben Mezei a töredékkutatás jelentőségét szerette volna alátámasztani. Mindezek ismeretében világos, hogy az ott olvasható pusztulási szám nagyobb pályát futott be, mint amekkorát kigondolója eredetileg szánt neki. Bár az intézmények száma, illetve a bennük feltételezhető könyvállomány releváns szempontok, önmagában nem alkalmasak arra, hogy képet alkothassunk a középkor könyvkultúrájáról és az írásbeliség színvonaláról. A számítás már csak, csak azáltal is túlságosan leegyszerűsíti a kérdést, hogy azt a benyomást kelti, mintha homogén egészként lehetne tekinteni a középkorra, az állam alapítástól egészen a reformációig. Ennél is nagyobb probléma, hogy mostanra már többnyire kiesett az emlékezetből, hogy honnan is ered ez a számítás. A tanulmány következtetése így csak egy homályos benyomásként él a köztudatban. A 99% fölötti pusztulás a gyakorlatban ma két dolgot jelent. Egyrészt azt, hogy szinte minden elveszett, másrészt azt, és ez már átvezet minket a sokszoros másolatok kérdéséhez, hogy a fennmaradt emlékekhez hasonló szövegekből lényegében akármennyi lehetett. Sokszoros másolatok. A közelmúltban született textológiai eredmények határozottan abba az irányba mutatnak, hogy el kell engedni azt a középkorképet, amely szerint szinte minden forrásunk elveszett, így minden fennmaradt szöveg mögé megszámlálhatatlan további forrást kell képzelnünk. Horváth Iván a legkorábbi szövegemlékek textológiai vizsgálata során beigazolódni látta azt a feltevését, hogy minél korábbi korral foglalkozunk, annál nagyobb eséllyel bukkanunk eredeti szerzői fogalmazványokra. Legkorábbi szövegeink nem sokszoros másolatok. Hasonló megfigyelést tett Lász Sándor az apácák által másolt kolostori szövegek elemzésekor. A korszak végén az apácák piszkozatokat vagy első tisztázatokat másoltak, a mintapéldányok egykorúak lehettek azokkal az anyanyelvi kódexekkel, amelyeket ma ismerünk. Nincs textológiai lenyomata a sokszoros másolás gyakorlatának sem a korszak elején, sem a korszak végén. A textológiai eredmények fényében alapjaiban látszik megingani az az elképzelés, hogy nagy mennyiségű magyar nyelvű szöveg veszett volna el. Az irodalomtörténészek által végzett textológiai vizsgálatok feltűnő ellentétben állnak a nyelvtörténészeknél olvasható megállapításokkal. A nyelvtörténeti munkák kitartanak a többszörös másolatok feltételezése mellett, és amellett, hogy a magyarországi írásbeliség a középkor folyamán kiterjedt kellett, hogy legyen. Egy példát említenék. Herder Lea egyik tanulmányában nyelvtörténeti szempontból elemezte a több példányban is fennmaradt magyar nyelvi perikópákat. A Székely udvarhelyi kódex perikópa együttesében egy lényegesen korábbi előzményszövegnek többszörös másolás által módosulását látta, sőt, van olyan részlet, amelyet különösen megkopott, agyon másolt perikópaként jellemzett. Érvelésében nem köszön vissza az az óvatosság, amelyet Tarnai Andornál, majd az önnyomán Lász Sándornál is megfigyelhettünk, hogy tudniillik a bibliafordítások lejegyzőire nagy mértékben hatott a szóban való fordítás hagyománya, a bibliai szövegek egyik szájhagyományban élő változatát rögzítették, így a leszármazások rekonstruálása esetükben nem igazán végezhető el. Erősen megkérdőjelezhető Hádernek az a megállapítása is, hogy a magyar nyelvi perikópás könyvek az egyházi gyakorlat nélkülözhetetlen segédeszközei lettek volna, amelyeket sűrűn másoltak. Nincs arra utaló adat, hogy a papok a prédikációkban elhangzó perikópa fordításokhoz magyar nyelvű kéziratokat használtak volna, sőt, erős érvek szólnak amellett, hogy még a magyar nyelvű szövegekkel leginkább ellátott szigeti Domonkos és óbudai Klarissa nővérek sem rendelkeztek magyar nyelvű perikópás könyvvel a Mohács előtti időben. Világosan látszanak tehát az egymással szemben álló vélemények. A nyelvtörténeti munkákban, az irodalomtörténeti tanulmányokban olvasható szövegmennyiség sokszorosáról van szó. Nincs lehetőség arra, hogy ezen a helyen a maga összetettségében foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, de a sokszoros másolatok kapcsán a két tudományterület még egy további ütközőpontját muszáj megemlítenünk, mégpedig a középkori emlékek nyelvállapotának kérdését. A példám a Königsbergi töredék nevű vendégszöveg, amelyet nyelvállapota alapján a nyelvészeti kutatások a 12-13. Századfordulójára datáltak, Tóth Péter hordozó kódexre vonatkozó felismerése alapján azonban világossá vált, hogy ez a datálás nem állja meg a helyét. Úgy tűnik, hogy az emlék nem születhetett a 14. század második felénél korábban, tehát ebben az esetben a jelvállapot alapján történő datálással legalább 150 évet tévedtünk. A másodlagos szóbeliség. Mezei Lászlóhoz hasonlóan az írásbeliség kiterjedtségének kérdése foglalkoztatta Tarnai Andort is, amikor 1984-es monográfiájában, illetve egy-egy azt követő munkájában kidolgozta a másodlagos szóbeliség elméletét. Ennek az elméletnek a megalkotására főként a történettudományok írásbelisége vonatkozó eredményei ösztönözték. Tarnai szerint a középkori írásbeliség kiterjedtségét alapvetően befolyásolták azok a tényezők, amelyeket a többek között Május Szellemér és Fügedi Erik tanulmányaiból ismerünk, mint például, hogy a 11-12. Században az értelmiségiek száma még csak 100-150-re volt tehető, az írás még a 13. században is az egyháziak kiváltsága volt, vagy pedig az, hogy az arisztokrácia még a 14-15. Század fordulóján is a szóbeliségben élt. Tarnai ezek fényében azt feltételezte, hogy a korabeli magyar egyházi irodalom ma látható szintje nem a források katasztrofális pusztulásának a következménye. Nehéz szerinte olyan mérhetetlen kódex pusztulást elképzelni, amely nem csak a kéziratokat semmisíti meg, hanem az írásbeliség tényleges fejlettségi fokát is eltünteti. Tarnai meglátása szerint hiába ismerünk néhány viszonylag korai emléket, és hiába tapasztalható a 15. század második felétől határozott fellendülés a magyar írásbeliségben, mégis abból kell kiindulnunk, hogy az egyházi irodalom is a történészek által leírt írásbeliség fokán állhatott. A ma ismert források mögé nem képzelhetünk elsüllyedt katedrálisokat. Ezzel nem azt állította, hogy az egyházi kultúra nem létezett, hanem azt, hogy annak szövegei a szóbeliségben hagyományozódhattak. Elméletét azzal kívánta alátámasztani, hogy a ma is ismert fennmaradt szövegekben kereste a szóbeli hagyomány lenyomatát. Ennek céljából egy új kutatási irány létrejöttét szorgalmazta, amely alátámaszthatná az egyháziak szóbeliségének létét és leírhatná annak jellegét. Az elmúlt évtizedeket tekintve kimondhatjuk, hogy ennek a Tarnai által megfogalmazott, a másodlagos szóbeliséget leíró elméletnek a recepciója felemásra sikerült. Egyrészt azt tapasztaljuk, hogy bár a kutatás széles körben elfogadja és hivatkozza a másodlagos szóbeliség tételét, vagyis hogy a fönnmaradt szövegeken fölfedezhetők az egyházi szóbeliség nyomai, Tarnai indítványa mégsem hozta magával az emlékek új szempontú, szisztematikus átvizsgálását. A javasolt kutatási irány nem igazán jött létre. Másrészt azt látjuk, hogy azok az alkalomszerű forrás összevetések, amelyek az utóbbi időben születtek, csak ritkán hoztak olyan eredményt, amely a másodlagos szóbeliséggel állt volna összefüggésben. Lász Sándor legújabb tavaly megjelent könyve már kifejezetten szembe megy Tarnai megállapításaival. Lász úgy látja, hogy Tarnai véleményével szemben az általa vizsgált Kempis fordítások szövegvariánsai nem a másolók tevékenysége nyomán jöttek létre, hanem a latin eredeti alapján dolgozó fordító munkájának köszönhető. Az eltérések nem abból adódnak, hogy a másolók beszélt nyelven megszokott fordulatokat csúsztattak be a másolatokba, tehát nem a másodlagos szóbeliség nyomát viselik magukon, hanem a fordítók által készített, tudatos átdolgozások. Szintén a másodlagos szóbeliség elméletéhez kapcsolódik, hogy a papi írásbeliség vizsgálata során világossá vált, hogy a papok körében élő szóbeli kultúra nem hozott létre egységes hagyományt, egy szóbeliség alapvető tulajdonsága volt a heterogenitás. Ez nehezíti hatásának a megítélését. Úgy tűnik tehát, hogy a másodlagos szóbeliség elmélet több ponton is finomításra szorul. Ezek a finomítások ugyanakkor nem érintik Tarnainak azt a gondolatát, hogy nem lehet olyan mérhetetlen kódex pusztulást elképzelni, amely az írásbeliség fejlettségi fokát is eltüntetni. Tarnai írásbeliségről alkotott elképzelése tehát szembe megy mind a 99% feletti kódexpusztulást, mind a végtelen mennyiségű elveszett másolatot feltételező megközelítéssel. Az olvasó kérdése. A magyar középkor kutatás a 15. század második felében meginduló kolostori reformok jelentőségét felismerve, az apáca irodalom megértését tűzte ki elsődleges céljául. Ehhez kötődik ma a legtöbb tudományos publikáció, ehhez a korpuszhoz kapcsolódik a legtöbb szövegkiadás. Az apáca irodalom ma meghatározza, hogy milyen a képünk a középkorról. Sokan értenek egyet abban is, hogy a magyar nyelvű szövegek létrejöttét az apácáknak köszönhetjük. A nők nem tudtak latinul, ezért magyar nyelvű szövegeket kaptak lelki vezetőiktől. A nők hiányos műveltségét hangsúlyozó megközelítésmód olyan középkorképet közvetít felénk, amelyben nehezen helyezhetők el a férfi olvasók magyar nyelvű szövegei. Ebben a rendszerben a férfiak szövegei anomáliának tűnnek, vagy egyszerűen föl sem ismerjük őket. El kell tehát engedni azt az egyébként tetszetős és letisztult magyarázatot, amely szerint a magyar nyelvű szövegek létrejöttének motorja a nők kolostori lelki gondozása lett volna. Magyar nyelvű szövegekre nem csak nőknek volt szüksége, igenis léteztek a középkorban férfiaknak szánt magyar nyelvű szövegek. Az utóbbi évek fejleménye, hogy feltűnt előttünk az egyházi férfiak írásbelisége. A papok és férfi szerzetesek által használt magyar nyelvű szövegemlékek szisztematikus összegyűjtésére és elemzésére első ízben 2021-ben az Egyházi Férfiak Magyar Nyelvű Szövegei című monográfiában került sor. Az áttekintés és rendszerezés eredményeképpen egy sok szempontból ismeretlen és meglepően széles panoráma tárult elénk erről az írásbeliségről. Kiderült, hogy a papok írásbeli népnyelv használata meglepő módon már a középkorban is a hitélet számos területén dokumentálható. A reformációt megelőző időszakból ismerünk temetéshez, esketéshez, gyóntatáshoz, prédikáláshoz és áldoztatáshoz kapcsolódó magyar nyelvű papi szövegeket is. Egyházi férfiak nem csak lelkipásztori feladataikhoz, hanem szerzetesi életükhöz kötődően is jegyeztek le magyar nyelvű szövegeket. Több adat is arról tanúskodik, hogy a szerzetesekkel együtt élő laikus testvéreknek és a náluk tanuló fiataloknak egyképpen szüksége volt magyar nyelvű szövegekre. Ezt az írásbeliséget az apáca irodalomhoz hasonlóan a célközönség hiányos latin tudása hívta életre. A férfi szerzetesek magyar nyelvű irodalmának vizsgálata feltűnően háttérbe szorult a hasonló szövegeket igénylő női társaiké mellett. Kulcsfontosságúnak tűnik e tekintetben az első teljes egészében magyar nyelvű kézirat, a Jókai Érenfeld kódex esete. Ennek célközönségét a mai napig nem sikerült minden kétséget kizáróan azonosítani. A jövő kutatásának újra mérlegre kell tennie, hogy milyen ismérvek alapján ítél egy-egy szöveget női használatúnak. A magyar nyelvűség és a kolostori használat önmagában még nem dönti el a kérdést. A korszak elszigeteltsége. A kolostori irodalom különleges írásbeliséget hozott létre, amelynek egyik legizgalmasabb hozadéka, hogy magyar nyelvű szövegforgalmat generált. Ez a korpusz azonban irodalomtörténeti szempontból majdhogy nem zárványnak tűnik. Nem igazán látszódik későbbi folytatása vagy hatása. Irodalomtörténeti és információtörténeti léptékben nézve sok esetben fontosabb és érdekesebb anyagokat találunk a korszak apáca irodalmán túl. Két példát szeretnék itt említeni. Az egyiket a középkor elejéről, a másikat a középkor végéről. A korszak elejéről származó példám a halotti beszéd. A középkori magyar anyagban a halotti beszéd szövegtípusát nem lehetett megfelelően elhelyezni. Ebből a korszakból nem ismerünk másik olyan szöveget, amely nem alkalmi bejegyzésként, hanem a törzsanyagban rögzítve szerepelne az őt hordozó szertartáskönyvben. Emellett azért is kilógott a sorból, mert bár a prédikáció irodalom részeként beszéltek róla, nem minden tekintetben illeszkedett bele ebbe a korpuszba. A halotti beszéd műfaji szempontból meghatározó tulajdonságai a közelmúltig csak anomáliaként voltak leírhatók. A kérdés megértéséhez a vizsgált korpusz kibővítésére volt szükség. Át kellett lépni a középkor végeként elképzelt határvonalat. A halotti beszéd legközelebbi magyar nyelvű párjait a középkoron túl Mosóczi Zakariás és Teregdi Miklós munkáiban találjuk meg. Az 1570-es évek második felében lejegyzett rituálretörlékben és az 1583-as agendáriusban. E munkákban a halotti beszéddel megegyező műfajú, szertartáskönyvben rögzített magyar nyelvű buzdító beszédekre akadunk. Ezek esetében világos, hogy a temetés szertartása során elhangzó buzdító beszédeket eddig rossz helyen kerestük. Ez egy gyűjtőhelye ugyanis nem a prédikáció gyűjtemény, hanem egy szerkönyv, az úgynevezett rituále. A halotti beszéd tehát éppen otthon, ahol lennie kell. A rituálék ezt a szövegtípust exhortációként szokták megnevezni, Teleggyi és Emilfaj megjelöléssel szerepelteti őket. A halotti beszéd ennek a szövegtípusnak egy igen korai példánya. A másik példa az Érvi Kódex néven ismert kézirat. Az 1526-os keletkezésű kódex egy névtelen partauzi szerzetes munkája, aki magyar nyelvű bibliát helyettesítő posztillás kötetet szeretett volna létrehozni. Ennek segítségével akarta felvenni a harcot Luther terjedő tanaival szemben. A partauzi szerzetes Temesvári Pálvárthoz és Laskai Osvárthoz hasonlóan nyomtatott terjesztésben gondolkodhatott. Posztillás kötete lehetett volna az első magyar nyelvű nyomtatvány. Munkája előszobában az újfajta írási módszer kifejezést használta eljárására, amely a nyomtatásos terjesztésre vonatkozott a korszakban. A kinyomtatás lehetősége ennek fölismerése előtt már az Érdi Kódex célközönségének ismeretében is fel kellett volna, hogy merüljön. A Kartaúzi névtelen az előszóban ugyanis azt írta, hogy mindkét nembeli egyszerű testvéreknek és latinban kevésbé járt a sifjaknak szárnya művét. Ugyanúgy célközönségnek tekintette tehát a latinul nem tudó, illetve még nem tudó férfiakat, mint a nőket. Nagyon széles célközönségről van szó, amelyhez ráadásul gyorsan kell eljutni a terjedő luteri eretnekség miatt. Szándéka szerint a partauzi névtelen fontos motorja lehetett volna az anyanyelvű irodalom elterjedésének, ambíciózus célját azonban nem tudta elérni, munkája félbe maradt. Sikertelen vállalkozása ugyanakkor jelentős irodalomtörténeti mérföldkövekkel állítandó egy sorba. Az egyik mérföldkő Gyöngyösi Gergely 1537-es regula fordítása. Gyöngyösi munkája az Érdi Kódex lejegyzése után 10 évvel jelent meg nyomtatásban. Ennek a kiadványnak a célközönsége részben egyezik az Érdi Kódexével, a magyar nyelvű regula laikus testvéreknek készült. Ez a célcsoport tehát a partauzi próbálkozása után nem sokkal, a mohácsi vereség ellenére magyar nyelvű nyomtatott szöveghez jutott. Egy másik ilyen mérföldkő a Kulcsár György összeállításában készült posztillás kötet. Ez a munka kevesebb mint 50 évvel az Érdi Kódex lejegyzése után, 1574-ben jelent meg nyomtatásban. Ez az első a Kartaúzi Néptelen által tervezett könyvvel megegyező műfajú magyar nyelvű könyv. Amíg az Érdi Kódexet csupán a kolostori kéziratok korpuszába, illetve az úgynevezett középkorba soroltuk, figyelmen kívül hagyva, hogy nem csak a pálcáknak, hanem különféle férfi olvasóknak is szól, addig ezek az összefüggések nem tűntek fel előttünk. A prédikálás szerepe. Az általánosan elfogadott elképzelés szerint a latinul tudó papság nem magyar nyelvű, hanem latin minták alapján készíthette prédikációit, ezeknek vázát azonban magyar nyelven is lejegyezhették. Ennek az elképzelésnek fontos hivatkozási pontja a gyulafehérvári sorok nevű emlékcsoport, amely magyar nyelvű distinkciókat, vagyis prédikációk vázlatszerű felosztásait tartalmazza. E forrás tanúsága szerint Már a 14. század elején magas szintű prédikációs gyakorlat létezett magyar nyelven. A férfiak magyar nyelvű írásbeliségének vizsgálatakor éppen ezért arra számítottam, hogy bőségesen találkozom majd hasonló emlékekkel. Ezzel szemben azt tapasztaltam, hogy nagyon kevés distinkciófordítás ismert az egész középkorból. A gyulafehérvári kódexen kívül még 3 hordozókötetben található ilyen emlék, és a néhány emlék is sokkal egyszerűbb és változatosabb, mint a közismert társuk. A gyulafehérvári sorok tehát a fennmaradt adatok fényében kivételnek számít, és így az esetében megfigyelt magas szintű prédikációs gyakorlat nem általánosítható. Nem lehetett tehát jellemző, hogy a papok magyar nyelvű prédikáció felosztásokat készítettek beszédeikhez, sőt úgy tűnik, hogy azok, akik ilyen distinkciókra osztott, bonyolult szerkezetű prédikációkat mondtak, e prédikációk vázát latin nyelven memorizálták. Egy-egy középkori példán túl tanulságos e tekintetben Mosóczy Zakariás már említett rituálisan emléke. Bár Mosóczy a magyar nyelvűséget kifejezetten propagálta, a teljes beszéd főfelosztását még ő is latinul adta meg magyar nyelvű beszédében. A gyulafehérvári soroknak tehát sehol nem látjuk a folytatását. Az egyházi férfiak szövegeinek összegyűjtése további prédikálással kapcsolatos tanulsággal is járt. Világossá vált, hogy a korábbi elképzeléssel szemben ismerünk olyan magyar nyelvű töredékes prédikációszövegeket, amelyek nem distinkciók és nem is a kolostorok lakói számára készült olvasmánypredikációk, hanem valahol a két kategória között állnak, és a papok saját maguk számára készített munkaeszközei jegyzetei lehetnek. Ilyen a Göttweigi prédikációtöredék és a Willermus Kódex két emléke, de ide tartozhat egy az Országos Széchenyi Könyvtárban őrzött prédikációtöredék és a debreceni posztéla is. A kérdés további kutatást igényel, annyi azonban már most is látszik, hogy a prédikáláshoz kötődő papi emlékek más jellegűek, mint ahogyan azt korábban gondoltuk. Liturgia. Közismert az az elképzelés, hogy a vizsgált korszakban a magyar nyelv csak a prédikációkban jelenhetett meg, az egyházi szertartások egyéb részei latin nyelven folytak. Sok olyan közvetlen forrással rendelkezünk azonban, amelyek árnyalják ezt a képet. A magyar nyelv nem csak a prédikációkban, hanem különféle liturgikus alkalmakon is megjelent. Az, hogy a halotti beszéd új értelmezést kapott, nem csak annak köszönhető, hogy a reformáción túlra átterjeszkedve időben is kitágítottuk a vizsgálandó korpuszt, hanem annak is, hogy nem a prédikáció irodalom, hanem a liturgikus emlékek felől közelítettük meg a szöveget. Így lehetett eljutni a szertartáskönyvekben olvasható párhuzamokhoz. A szertartásokban elhangzó magyar nyelvű szövegeket a Prajkódexet követő évszázadokban sehol sem találjuk meg a szertartáskönyvek törzsszövegébe illesztve, vagy más előíró jellegű munkákban rögzítve. E tekintetben ez az emlék valóban páratlan a korszakban, amely tulajdonsága feltehetően különleges liturgia történeti pozíciójával áll összefüggésben. Nem törzsszövegbe illesztve, egyéb papok által használt hordozókon, alkalmi bejegyzések formájában azonban igenis találkozunk magyar nyelvű liturgikus emlékekkel. Az egyházi férfiak írásbeliségét feltáró gyűjtés tanulsága szerint liturgikus eseményeken jellemzően akkor szólalhattak meg magyarul, amikor a hívek valamilyen formán bekapcsolódtak a szertartásba. Így például általánosan elterjedt lehetett a magyar nyelvű prédikáció elejé ima, a közgyónás és az áldozási ima. De a népnyelv liturgiabeli használata akár még ennél is kiterjedtebb lehetett. Egy Radó Polikárp által hivatkozott szegedi bejegyzés szerint nem volt példa nélküli a magyar nyelvű liturgikus ének, egy domonkos eredetű mementóima pedig arról tanúskodik, hogy volt olyan pap, aki a hívek közreműködése nélkül mondott, misén elhangzó magánimájában is a magyar nyelvet választotta a latin helyett. Az utolsó pont következik. A középkor korszakolásának hiánya. Horváth János irodalomtörténetének első kötete, a középkori irodalmat tárgyaljon, a második a reneszánsz irodalom első korszakát. Az első kötet középpontjában a nyelvemlékkódexek állnak, a másodikéban a humanisták. A második kötet fő témája tehát korábbi, mint az elsőé. Horváth János korszakbeosztása érvényesül a Kranicai Tibor szerkesztette irodalomtörténetben is. A korábbi Janus Pannonius ott is a későbbi nyelvemlékkódexek után tárgyalják. Az időrend felforgatása abból adódik, hogy osztatlan korszaknak szokás gondolni a középkort. Mindent a reneszánsz elődre kell tenni, ami középkor címkét kap. Ez a felforgatott időrendű középkorkép az elmúlt néhány évtizedben, azzal a fentiekben már említett megközelítésmóddal párosult, amely megfoghatatlan, körvonaltalan korpuszként tekint a középkori magyarországi írásbeliségre. Ennek egyenes következménye, hogy lehetetlenné vált határvonalakat megállapítani a középkoron belül. Egy-egy forrás nem saját jogán, hanem végtelenbe vesző szöveghagyomány egy pillanatnyi lenyomataként kerül értelmezésre. Ha mindent másolatnak tekintünk, akkor nem merjük kijelenteni, hogy hogy indult el egy-egy folyamat. A szakirodalomban azonban fellelhető egy ettől eltérő szemlélet is. Tarnai Andor már említett monográfiájában egy a korábbitól határozottan eltérő és meglátásom szerint a mai napig nem eléggé kiaknázott középkor koncepció szerepel. Könyvének első rövidebb fejezete után következik az Irodalomtudomány kibontakozása címet viselő második nagy fejezet, amely a középkor második felének latin nyelvű emlékeit tárgyalja. Tarnai szerint ez a második időszak lényeges pontokon különbözött a könyvének első fejezetében tárgyalt korábbitól. Úgy látta, hogy ekkor a középkor második felében felfedezték az irodalom történeti dimenzióját. Innentől figyelhető meg, hogy az írott anyagot meg akarták őrizni. A korszak írástudói már gondos gyűjtő és filológiai munkát végeztek, és e tekintetben saját területükön elsőnek érezték magukat. Ennek az irodalmi működésnek Tarnai szerint jellegzetes példája Verbőci István tevékenysége, aki rendszerbe foglalta a szokásjogot, és ezzel lezárt írásban rögzített műbe szerkesztette az ismeretanyagot. Különböző mértékben, de ehhez hasonló teljesítményeket látott Tarnai a nyomtatásban megjelenő liturgikus művekben, a magyar szentek legendáinak nyomtatott változatában és különböző szerzetesrendek rendtörténeteiben. A történeti érdeklődést, a filológiai munkát, a szerzői öntudatot és a nyomtatásos terjesztés tudatos használatát Tarnai tehát nem a humanizmus hatásának vélte, hanem a középkor második felének szerves részeként kezelte. Az őt követő középkorkutatás a Tarnai által megfigyelt két korszak elkülönítésének gondolatát nem vitte tovább, ahogyan a középkor második felének Tarnai szellemében történő programszerű vizsgálatát sem folytatta. Horváth Iván korszak felfogása és a nála szereplő kora reneszánsz fogalom azonban közel áll Tarnai középkor képéhez. A Horváth Iván féle korszakolás szerint az első korszak a magyar nyelvű szövegek szempontjából a vendégszövegek koraként jellemezhető. A vendégszövegek idején ritka lehetett a másolat, a népnyelvű vendégszöveg létezéséről csak azt tudhatott, aki beleírta a kódexébe. A következő korszak kezdetét a 15. századra teszi. Ekkor következett be különleges módon minálunk időben szinte egyszerre a kézírás és a nyomda forradalma. A magyarok ebben az évszázadban nem csak a könyvnyomtatással ismerkedtek meg, mondja Horváth Iván, hanem ekkor kezdtek rákapni az írásra is. Ezt a korszakot az információtörténeti fordulat felgyorsulásának korát nevezi Horváth Iván kora reneszánsznak. A kora reneszánsz kezdetén áll az első magyar nyelvű egyházi könyv, az 1440 körülre keltezhető Jókai Érenfeld kódex, a kódex végén pedig az első egészében magyar nyelvű világi könyv, amely mindjárt nyomtatvány is, Pesti Gábor ezópusza. A Tarnai Andor és Horváth Iván által leírt új szakasz tehát látványosan és radikálisan különbözik az elsőtől, és ez az általános vélekedéssel ellentétben nem csak a kolostori reformoknak köszönhető. Hangsúlyoznunk kell azt is, hogy ez az időszak egybeesik a reneszánsz korai szakaszával. Ez a két korpusz, a középkor második fele és a reneszánsz első virágkora nem egymás után születik, hanem időben egyszerre párhuzamosan jön létre, egy korszakot alkotnak. A korszak írásbeliségének radikális megváltozása most már az egyházi férfiak által használt szöveget korpuszán is kimutatható. A férfiak által használt magyar nyelvű szövegek száma ugyanis szintén éppen a 15. században kezd el határozottan emelkedni. Ekkorra datálhatók például a gazdag glosszaanyaggal rendelkező kéziratok, úgy mint a két példányban is fennmaradt Szármónész Dominikánész és a Tóth Péter által nemrégében felfedezett Büsszényi glosszák hordozó kötete. Látványos, hogy a férfiakhoz kötődő magyar nyelvű források fellendülése a 16. század legelején újabb lendületet kapott. Ebben fontos szerepe lehetett a nyomtatványok elterjedésének. A kéziratos emlékek nagy részét ősnyomtatványok és korai nyomtatványok vagy azokhoz kötött füzetek őrizték meg. A szövegek lejegyzéséhez ezután könnyebb volt szabad írófelületet találni. Az írott források gazdagodását társadalmi változások is támogathatták. A nyomtatványok elterjedéséhez hasonlóan éppen a 16. század elejéhez köthető az a jelenség is, hogy a papi pálya a szegényebb rétegek társadalmi mobilitásának eszközévé vált. Elképzelhető, hogy ez az új papi réteg már másképp viszonyult a korábban uralkodó szóbeli hagyományhoz, vagy akár a magyar nyelven való íráshoz. Végezetül hadd hozzak még egy példát, amely jól szemlélteti ezt a középkor végére kialakuló új irodalmi közeget. Tarnai Andor egy könyvjegyzében fennmaradt címleírás alapján következtetett arra, hogy a középkor végén már létezhetett írásban foglalt magyar ars predicandi, amely a magyar nyelven való prédikálás szabályait rögzítette. Ez a mű Tarnai szerint biztosan tartalmazott magyar nyelvű szövegrészeket, de akár teljes egészében is magyar nyelvű lehetett. Tarnai feltételezése szerint az 1536-ban az anyanyelvi prédikálás mesterségének elsajátítása már túljutott a kizárólagos szóbeliség szintjén, és az írásos szabályozás stádiumába lépett. E Tarnai által feltételezett változás nyomai úgy tűnik már évtizedekkel korábban is kimutathatók, mégpedig a több szempontból is egyedülálló sági emlékegyüttesnek köszönhetően. Kiemelkedő jelentősége ellenére a sági emlékegyüttes 1906-os felfedezése óta eltűnt a kutatás látóteréből, és az egyébként rendkívül körültekintő Tarnai figyelmét is elkerülte. Ma már könnyedén elérhető az Országos Széchenyi Könyvtár honlapján. A nyelvemlék honlap szűkszavú adatlapja szerint a dokumentum imádságokat tartalmaz. Ha közelebbről megvizsgáljuk az imákat, megállapítható, hogy fontos papi használatú forrással állunk szemben. Már a forrást ismertető Sárki István is megállapította 1906-ban, hogy az emlékek papok által használt formulárék mintaszövegek lehetnek, az őket hordozó ősnyomtatványok is papi használatról tanúskodnak. Az emlékegyüttes 7 szövegegységet tartalmaz, amelyek tematikus párokat alkotnak. Minden egységhez tartozik egy bevezető és egy lezáró ima. A szövegek rendeltetéséről latin nyelvű címfeliratok tájékoztatnak. A gyűjtemény határozottan a megkomponáltság hatását kelti. A szövegek tematikájukat és szóhasználatukat tekintve is szoros kapcsolatban állnak egymással, mindegyik a testi vagy a lelki táplálékok vételéhez kapcsolódik. A gyűjtemény azt a benyomást kelti, mintha a Tarnai által feltételezett papi kézikönyv önálló életre kelt mintaszövegeit tartalmazná. A Szermónész Dominikánész két példánya és a sági emlékegyüttes valószínűsíthető másolatai arról tanúskodnak, hogy az egyházi férfiak körében a magyar nyelvű kifejezések és szövegek másolása valamikor a 15. században megkezdődhetett. Ezeket a férfiak által használt magyar nyelvű szövegeket az apáca irodalomhoz hasonlóan a magyar nyelvű írásbeliség előmozdítónak kell tekintenünk. Az előadás néhány olyan egymással összefüggő témakört igyekezett áttekinteni, amely meghatározza a középkorról alkotott képünket, és amely úgy tűnik, hogy bizonyos mértékű felülvizsgálatra szorul. A leglényegesebb pontok a következőképpen összegezhetők. A 99% fölötti pusztulási számra való hivatkozással nem igazolható az a nézet, hogy felmérhetetlen kódexpusztulás és nagy mennyiségű eltűnt magyar nyelvű szöveg jellemezni a korszakot. Az utóbbi évek vizsgálatai szerint nincs textológiai lenyomata a sokszoros másolás gyakorlatának sem a korszak elején, sem a korszak végén. A másodlagos szóbeliség elmélet több ponton is finomításra szorul, ezek a finomítások ugyanakkor nem érintik Tarnai írásbeliségről alkotott elképzelését, amely szembe megy mind a 99% fölötti kódexpusztulást, mind a végtelen mennyiségű elveszett másolatot feltételező megközelítéssel. A magyar nyelvű írásbeliségre nagy hatást gyakorló kolostori reformok mellett megjelent előttünk egy szintén meghatározónak tűnő jelenség, a férfiak 15. században fellendülő írásbelisége. Ennek az írásbeliségnek a célkitűzései, műfajai és gyakorlati funkciói szorosan kötődnek a középkor utáni írásbeliséghez. A prédikáláshoz kapcsolódó papi emlékek más jellegűek, mint ahogyan azt korábban gondoltuk. A gyulafehérvári sorok a fennmaradt adatok fényében kivételnek tűnnek. A közvélekedéssel ellentétben a magyar nyelv nem csak a prédikációkban, hanem különféle liturgikus alkalmakon is megjelenhetett. Az általánosan elterjedt lehetett a magyar nyelvű prédikáció elejé ima, a közgyónás és az áldozási ima, de ezek mellett a magyar nyelvűségnek egy-egy indokolatlannak tűnő esete is dokumentálható. A középkor 15. századdal kezdődő új időszaka egybeesik a reneszánsz korai szakaszával. Az ekkor elinduló változásoknak köszönhetően a középkor végére új irodalmi közeg kialakulása gyanítható. Az érdi kódex kinyomtatására vonatkozó felvetésem kapcsán többször találkoztam azzal az ellenvetéssel, hogy a nyomtatás lehetősége nem illeszkedne a korszakból alkotott képünkbe. Azt gondolom, hogy az itt bemutatott kutatási eredmények és a közeljövőben elvégzendő feladatok tovább fogják erősíteni azt a benyomásunkat, hogy nem a kinyomtatás lehetőségét kell elvetnünk, nem a későbbi korokhoz való kapcsolódásról kell lemondanunk, nem a férfiak magyar nyelvű írásbeliségét kell marginálisnak tekintenünk, nem a datálás és a korszakolás feladatát kell elhalasztanunk, hanem a középkorról alkotott képünket kell átalakítanunk. Köszönöm szépen a figyelmet!